Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 499. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 499. dicséretünk első verse így kezdődik: megújult testtel és erővel. E megkezdett dicséretünknek énekeljük második és harmadik versét. A 499. dicséretünk második verse így kezdődik: mint a feljövő nap világa.
Mint a feljövő nap világa, az igazság megfáklyáját, segít elmémben, majd gyújtsa, hogy a jónak ismerete, akár itt benne messzebb gyújtsa, igazság szeretete. Engedd, hogy mint a nap futása, soha meg nem elragódik, s bár felüljön ionjába, de meg nem homályos.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s akié a dicsőség örökön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a sákramentumainkhoz, a keresztséghez és az úrvacsorához kapcsolódó kérdések a soron következőkben a mai napon a keresztséggel kapcsolatosan fogjuk hallani, mit vallunk.
69. kérdés. Micsoda módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál. Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szeretete és egyben szereztette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke, az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. 70. kérdés. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. 71. kérdés még. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattatunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával midőn így szólt, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, mikor a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
Kedves testvéreim, Isten igéjére figyelünk a következőkben, melyet az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből az első 22 verset. A következőket találjuk itt megírva. Némelyek, akik Judeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi minden tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és ezt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium ígéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, épp úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyülekezet, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva: Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, amikor a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szílást, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Jertek, kedves testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról énekeltünk a te szent színed előtt, hogy a felkelő nap előzi a homályt, a sötétséget, és azt kértük és azt kérjük most imádságunkban is, hogy a te igédnek tiszta világossága oszlassa el a mi szívünknek és értelmünknek homályát. Köszönjük, hogy tiszta, szent és igaz vagy te, és ilyen a te beszéded is, a szentírás, a kijelentés, amelyet nekünk adtál, hogy abból megértsük a te akaratodat, megértsük a te tiszta, szent, igaz világodat. Arra kérünk, hogy hirdettesd ezt most közöttünk, és engedd, hogy a mi szívünk és gondolataink hadd tisztuljanak ebben a fényben. Vezess bennünket a te világosságodba, mert általad látunk mi világosságot. Köszönjük, hogy a te igéd, a te kijelentésed, ami javunkat szolgálja. Nem csak üdvösségünkre nézve, hanem azáltal eligazítasz bennünket itt a földi élet sokféle útvesztőjében. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy mint akik a te nyájad vagyunk, a te szavadra hallgatva, és annak engedelmeskedve, hadd járjunk azon az úton, amelyen te jársz előttünk, jó pásztorunk. Kérünk, adj a szívünkbe alázatot, újíts meg bennünket, és te légy itt közöttünk, hogy csodálhassunk, dicsőíthessünk, és imádhassunk téged. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 171. dicséretünket énekelve készüljünk. A 171. dicséretünk így kezdődik: Megáll az Istennek igéje.
Oh.
foglaljuk el helyünket. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom közöttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 11. versből Péter szavai ezek. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Kedves testvéreim, érdekes szakaszhoz érünk az első gyülekezetekről szóló bibliai beszámoló kapcsán az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében. Azért különös és érdekes a fölolvasott hosszabb szakasz, mert tulajdonképpen az első komoly tanbeli konfliktusról olvasunk, ami föllépett a keresztjén ige hirdetés és misszió kapcsán. Nem bagatelizálható soha az, hogy az egyház a keresztjének mit tanítanak, vagy ha a másik oldalt nézzük, mit hisznek, hiszen ez döntően meghatározza azt, hogy hogyan élünk. Mi keresztjének olyan emberek vagyunk, akiknek nem az élete hat a tanításukra, hanem az a tanítás, amit hiszünk, amit tanítunk, az hat el az életünkre, az cselekedeteinkre. Judeából jött emberek érkeztek a szíriai Antiókiába, ahol Pál és Barnabás az ő szolgálatukat végezték, és azt hirdették az ott hitre jutott keresztjéneknek, hogy az üdvösségük nem áll biztos alapon akkor, ha csak Jézus Krisztusban hisznek. Azt tanították nekik, hogy meg kell tartaniuk a mózesi szokások közül a körülmetélkedést, ha üdvözülni akarnak. Ezért nem bagatell ez a vita, és nem is szabad csak úgy egyszerűen átlépni rajta, hiszen az odaérkező Pál és Barnabás azt tanították a pogányok, hogy higgyetek. És akik meg odajöttek, azt mondták nekik, hogy a hit nem elég. Ehhez még ragasztani kell valamit, különben nincs üdvösségetek. Hiába hiszitek, hiába gondoljátok, ha nem metélkedtek körül úgy, ahogyan mi zsidók is körülmetélkedünk, akkor bizony nem tiétek az üdvösség. Azt gondolom, hogy érdemes nyomon követnünk ennek a konfliktusnak a kezelését, és azt is, hogy hogyan jutott ez akkor ott nyugvó pontra. Mert nagyon sok tanulságunk van nekünk ebből. Legelőször is vegyük nagyító alá, testvérek, ennek a problémának a gyökereit és a valódi súlyát. Azt olvassuk a későbbiekkel összevetve, amit majd az 5. versben olvasunk, hogy farizeusok közül is lettek hívőkké, és ezek a farizeusok közül hívővé lett atyafiak gondolták úgy, hogy a hithez a cselekedetet is oda kell tenni, ragasztani, ahhoz, hogy a pogányok hit üdvösségre jussanak. A farizeusokról sokszor hallottuk már, de ismételjük el, hogy eredetileg egy radikális, törvényeskedő párt volt ez, egy irányzat a zsidók között, akik magukat az ószövetségi törvény őreinek tartották, és úgy is éltek az emberek előtt. Igaz, hogy Jézus leleplezte őket, hogy sokféle képmutatás vegyül az ő életvitelükbe, a Az emberek előtt látványosan imádkoztak, a törvényt látványosan igyekeztek betartani és betartatni, de Jézus, aki a szívükbe látott, leleplezte őket, hogy sokszor ez csak olyan áron sikerül, hogy ők maguk képmutatóak, nem az igazságot élik, és nem az igazságot vallják. Mégis Istennek úgy tetszett, hogy ezek közül a radikális zsidók közül is, akik egyébként Jézus ítéletét nagyban segítették, és az ő keresztre juttatását, némelyek a későbbiekben a keresztjén ige hirdetést hallva megtérjenek Jézushoz. Azonban úgy tűnik nekünk, hogy annak ellenére, hogy odafordultak Jézus Krisztushoz, mégsem igazán értették meg Isten kegyelmét, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Valamit megértettek Jézus Krisztus titkából, de nem értették Jézus dolgának az igazi mélységeit. A törvény üdvözíthetné az embert, Isten adta ugyanis a törvényt, de az Ószövetség arról tanúskodik, hogy az ember ezen az úton mégsem képes üdvösségre jutni. Üdvözíthetné az embert, ha az ember képes volna a törvénynek megfelelően élni. De az ember nem képes a törvényt betartani. Ezért hiába van ott egy ajtó a mennyország kapuján, vagy hiába van előttünk a mennyország kapuja, inkább így mondom, túl magasan van a kilincs. Az ember nem éri el. Kinyithatná, bemehetne, tudja, hogy hogyan lehetne ott belépni, de nem tud belépni, mert nem éri el a kilincset. És az Isten nagyszerű kegyelme az, hogy elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, aki betölti helyettünk a törvényt, képvisel bennünket, általa megnyílik a mennyország kapuja az ember előtt. Ő kinyitja az ajtót. Azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy tökéletes volt. Tökéletes volt. Ez azt jelenti, hogy betöltötte a törvényt, nem vétkezett. Meg sem halhatott volna, hiszen a halál a véteknek a következménye. A bűnnek a zsoldja. Ő azért halt meg, mert helyettesített bennünket. A mi bűneink tulajdonítattak neki, és ő ezáltal helyettünk és érettünk halt meg. Az üdvösségre vezető út ezért, ami számunkra maga Jézus Krisztus. De hogyan léphetünk mi Jézus Krisztussal kapcsolatba? Egyedül hit által. Hit által tudjuk őt megragadni, hit által leszünk vele egyek. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő az egyetlen járható út az Isten országába, azt is mondta, hogy ő a kapu, hogy ő az ajtó, és ha valaki keresi az Isten országát, az üdvösséget, akkor el kell engednie minden mást, és a hitével Jézus Krisztusba kell kapaszkodnia. Testvérek, ebben a vitában, ami ott az első keresztények között keletkezett Antiókiában, nem az volt a kérdés, hogy a törvény fontos-e, hanem az volt a kérdés, hogy az üdvösség szempontjából a törvény milyen szerepet kap. És az odaérkező júdeai farizeusok azt mondták, hogy a törvénynek üdvözítő szerepe van, amit a hittel együtt kell nekünk gyakorolni. Pál és Barnabás elkezdett vitázni ezekkel az emberekkel, és azt olvassuk, nem kis viszály és vita támadt közöttük. És ez emlékeztet bennünket arra, testvérek, hogy nem úgy van az, hogy mindenkinek igaza van, aki az üdvösséggel kapcsolatosan mond és állít valamit. Nem is úgy van, hogy Pál és Barnabás elvtelenül hirdették volna az evangéliumot. Magyarán, hogy mi így hirdetjük, de ha máshogy hirdeti, az sem probléma. És nem is úgy van ez, hogy Pál és Barnabás az eredmények megóvása érdekében, hogy tudnék, létrejöttek ott Antiókiában gyülekezetek, elhallgattak volna. Mondván, hogy ne vitázzunk, mert a vita tönkrete szétbomlaszt, és akkor talán még el is széled ez a kicsi nyáj. Hanem ez a vita arról ad nekünk beszámolót, és tudomásunkra hozza, hogy Pálnak és Barnabásnak volt Istentől nyert bizonyossága, és ehhez a bizonyossághoz ők ragaszkodtak, és ebből semmit sem engedtek. Miért? Mert az ő bizonyosságuk Istentől való volt. És amennyiben a bizonyosságukat föladják, akkor ezzel az ő hitetlenségük és Isten felé való bizalmatlanságuk fejeződött volna ki. Ragaszkodtak ahhoz, amit Isten megértetett velük. Testvérek, ma az üdvösségről a keresztény egyházban sok mindent tanítanak, szerte ezen a világon. De Pál és Barnabás vitája ezekkel az emberekkel számunkra üzenetértékű. Üzenetértékű arra nézve, hogy nem úgy van ez, hogy mindenkinek igaza van. Valljuk meg, hogy a kereszténységet nagyban métejezi ez a fajta hozzáállás, hogy tulajdonképpen mindenkinek igaza van. Most már eljutottunk odáig, hogy a keresztények azt mondják, az iszlámnak is igaza van. Csak ők nem Jézusnak, meg Istennek nevezik Istent, hanem Allahnak. Értsünk mindenkivel egyet. És bárki bármit mond az üdvösségről, azzal ne vitatkozzunk, mert jobb a békesség. Óvjuk meg a kereszténységet, szintetizáljunk mindent, vonjunk be mindent a keresztény tanításba, és gyártsunk valami olyasmit, ami mindenkinek megfelelő. Nem véletlen tart a kereszténység ott, ahol éppen tart. Azonban nagyon fontos, hogy megértsük azt is, hogy nem mindenen kell vitázni. Pál és Barnabás egy nagyon fontos kérdésről vitáztak, az üdvösség kérdéséről. Nem arról vitáztak, hogy a megtérő keresztényeknek balról jobbra vagy jobbról balra kell fésülniük a hajukat. Nem erről vitáztak. Nem arról vitáztak, hogy a keresztény asszonyoknak hogy kell öltözködni. Nem erről vitáztak. Az üdvösségről vitáztak. Testvérek, sokféle kérdés merülhet föl bennünk is, hogy a kereszténység miért olyan széttagolt. De vegyük szűkebbre a mi vizsgálódásunkat, maga a protestantizmus miért olyan széttagolt. És kinek van igaza a protestantizmusban, a protestáns felekezetek között? Az üdvösség kérdéséről minden időben kötelességünk vitázni azokkal, akik nem az igazságot tanítják. De nagyon sok olyan kérdés van, ami nem az üdvösséggel kapcsolatos. És ezekben igazán józannak kell lenni, hogy egy keresztény ember mikor nyit vitát, és mennyire ássa bele magát a dolgokban. A protestantizmuson belül általában elmondható az, hogy az üdvösség kérdése felől nagyjából együtt gondolkoznak a protestáns felekezetek. Sokféle olyan gyakorlatunk van, amiben nem vagyunk egyet értésen, de az üdvösséget nem érintik. Mondunk, mivel ma a keresztségről van szó, ezért talán sokan tudják azt, hogy a baptista testvérek a felnőtt keresztséget tanítják, és ezt gyakorolják. Mi is szoktunk felnőtteket keresztelni, de hitvallásunk szerint hívő szülőknek kívánságukra megkereszteljük a gyermekeit is. Nem mondunk teljesen egymásnak ellent, csak mi gyakoroljuk a gyermekkeresztséget is. Ez nem azt jelenti, hogy a baptista testvérek ellenségeink, hiszen az üdvösségre nézve ugyanazt hirdetik és tanítják, amit mi is tanítunk, méghozzá Jézus Krisztusban való személyes hitnek és a Jézus Krisztus mellett való döntésnek a súlyát és szükségességét, valamint elegendő voltát. Velük nem vitázunk az üdvösség kérdése felől. Elfogadjuk azt, hogy Isten bennünket itt szólított meg, ebben a környezetben, egy protestáns, egy református környezetben, itt látta jónak munkálni a mi üdvösségünket, és itt vezet bennünket az ő országa felé. Őket, a baptista testvéreket ugyanerre a hitre elvezette a baptizmusban, akik ott születtek, és az ő hitbéli gyakorlatuk ezen a területen más, mint a miénk. Nem vitázunk feltétlen az istentisztelet kérdésén sem más protestáns felekezetekkel, elfogadjuk azt, hogy a mi őseink, hitbeli elöljáróink eképpen gyakorolják, ehhez tartjuk mi is magunkat, hiszen kapcsolódunk valamihez, nem kitalálunk valamit, hanem kapcsolódunk egy folyamba, és elfogadjuk azt, hogy másokat Isten egy másik folyamba kapcsolt be, amelyik ugyanúgy az üdvösségre vezet. Pál és Barnabás vitája nem egy bagatell kérdésen folyik tehát, hanem azon, hogy az ember mi módon üdvözül. És hadd kérdezzelek meg benneteket, testvéreim, hogy van-e meggyőződésetek arról, hogy az ember mi módon üdvözül? Hogy te mi módon fogsz üdvözülni. Mert ez nem egy mellékes kérdés. Nem az a kérdés, hogy melyik emeletes házból érkezel. Nem az a kérdés, hogy biciklivel jössz, vagy autóbusszal, vagy akármivel. De nagyon fontos kérdés az, hogy mit gondolsz az üdvösségről. A te személyes üdvösségre vezető utadról. Ez egyáltalán nem mindegy. Mert én is hirdetek valamit nektek itt. És lehet, hogy van egy másik elgondolás a fejedbe az üdvösségről. Ki tesz igazságot? Azt mondod, én így gondolom, te pedig úgy, ahogy véled? Van itt igazság? Azért, hogy a keresztények között ez a vita lezáródjon, és ne okozzon zavart, és hogy ne nyíljon ki ez a kérdés ott az első keresztények között úgy, hogy mindegy, hogy ki mit gondol erről az ügyről, úgy dönt az antiókiai gyülekezet, hogy elküldik Pált és Barnabást és még némelyeket az akkori keresztjén egyház legmagasabb fórumához, a jeruzsálemi apostolokhoz. Beszéljék meg ők egymással azt, és hozzanak döntést arra nézve, hogy mi szükséges a pogányok üdvösségéhez. Nagyon fontos dolog ez, és szeretném aláhúzni, hogy ez a döntés nem Péterről, Jakabról, meg a többi apostolokról szól, hanem miről. Arról szól, testvérek, hogy itt az Isten igéjének a tekintélye lesz az, ami ebben az ügyben eligazít. Hogyan? Úgy, hogy éltek még azok, az oszlopapostolok, akik Jézus Krisztustól vették a tanítást. Itt Isten igéje amikor még nincsen leírva, és nincsen ilyen módon az emberek kezébe, Isten igéjének eligazító volta, azaz apostoloknál volt. Ők voltak azok, akik tanultak Jézus Krisztustól, és akikre azt bízta Jézus Krisztus, hogy ők is tanítsák az embereket. Ezért jól döntenek az ottani testvérek, amikor úgy döntenek, hogy elmegyünk azokhoz, akik Jézus Krisztust hallották, és tanúi voltak a mi Jézus Krisztusunk tanításának, és meghallgatjuk azt, hogy ők mit mondanak. Mert őnáluk van Jézus Krisztus igéje. Az egyház legmagasabb fóruma, testvérek, ma is Isten igéje. A mi egyházunknak is van fóruma, gyülekezeti fórum, presbitérium, van egyházmegye, esperes, van egyházkerület, püspök, és az egész egyházi rendünk fölött ott van Magyarországi Református Egyház zsinata. De baj, hogyha mi úgy gondolkozunk, hogy az egyházunknak ez a legfelsőbb fóruma a zsinat. Isten egyházának a legfelsőbb fóruma az Isten igéje és Isten beszéde. És nyilvánvaló az is, hogy amikor egyházi választásokra kerül a sor, akkor minden egyháztagnak az a kötelessége, hogy olyan embereket válasszon vezetőnek, akik életükkel és beszédükkel azt bizonyítják, hogy Isten igéje mellett elkötelezettek. Nem az a döntő kérdés, hogy ki hogy tud menedzselni. Nem az a kérdés, hogy ki mekkora templomot tud fölépíteni. Nem az a kérdés, hogy kinek milyen receptje van arra, hogy egy gyülekezetet fölrázzon. A döntő kérdés mindig az, testvérek, hogy Isten és az ő igéje mellett elkötelezettek vagyunk-e. Ezért mennek azok az testvérek akkor Jeruzsálembe, az apostolokhoz, mert ők voltak leginkább elkötelezettek, és ők voltak kötelesek is arra, hogy Isten igéjét érvényre juttassák. Csak nagyon röviden említem meg közöttetek azt, hogy Pál és Barnabás és az ottani testvérek, akik elindulnak a szíriai Antiókiában, nagyon bölcs emberek voltak. Azt olvassuk, hogy miközben mennek Jeruzsálem felé, meglátogatják a többi gyülekezetet. De az ő bölcsességük nem csak ebben állott, hanem abban, amit olvasunk, hogy mindenfelé örömöt szereztek azzal, hogy hírül adták a pogányok megtérését. Értitek ezt? Amikor betértek más gyülekezetekhez, akkor örömet szereztek, miközben a szívük nagyon nehéz volt, mert egy súlyos ügyben voltak útban Jeruzsálem felé. Nem pletykálkodtak, nem terhelték le azokat a testvéreket, akik békességben éltek a különböző gyülekezetekben, az, hogy nagyon nagy baj van. Nem kezdték ezt szídni a Júdeából érkező farizeusokat, hanem arról számoltak be, hogy az Isten az ő ige hirdetésüket arra használta föl, hogy emberek Jézus Krisztushoz térjenek. Így mennek gyülekezetről gyülekezetre, és nagy örömet okoznak a gyülekezetben. Nem terheket pakolnak a nyakukba. Milyen bölcs emberek voltak ők. Hogy a megfelelő fórumra tartottak az ő ügyükkel, és ezt nem szórták széllyel, és nem terhelték rá azokra, akik ezt a problémát talán nem is ismerték, és akik talán nem is tudták volna olyan bölcsen kezelni. És amikor Jeruzsálemben ott állnak az apostolok előtt, azt olvassuk, hogy ott sem azzal kezdik, hogy elkezdenék szidni a Júdeából jött testvéreket. Hanem mit olvastunk? Azt olvassuk itt a mai ige szakaszunkban, testvérek, hogy beszámolnak az örömeikről. És miután beszámolnak az örömeikről, hogy tudnék, pogány emberek Jézus Krisztus követőivé lettek, mi történik? Néhányan jelentkeznek szólásra. És elmondják azt, amit az apostolok el sem mondtak. Fölállnak a farizeusok, és azt mondják, nagyon örülünk annak, hogy ezek az emberek megtértek, de az üdvösségük érdekében körül kell őket metélni, és a mózesi törvény megtartását kell nekik megparancsolni. És mi történik? Ugyanaz, ami a szíriai Antiókiában, hogy azt mondjuk, hogy kitör megint itt is egy nagy vita. Egy óriási vita keletkezik. Egészen addig, amíg Péter föl nem áll, és érvel a keresztény üzenet mellett. Amellett az üzenet mellett, amit Jézus Krisztustól vettek, és amit ő is hirdet. Ez nem egy szubjektív érvelés, amit Péter ott elmond a hallgatóknak, hanem egy objektív alapokon nyugvó érvelés. Azt mondja Péter, hogy hirdettük az evangéliumot a pogányoknak. És mi történt? Isten megadta nekik is a Szent Lelket. Tanúi vagyunk ennek, hogy vették a Szent Lelket ugyanúgy, ahogy mi. Hittünk Jézus Krisztusnak, és Isten megbizonyította, hogy ez elégséges a vele való békességre, mert adta nekünk a Szent Lelket. Hirdettük az evangéliumot a pogányoknak, Isten megadta nekik a Szent Lelket, és ezzel bizonyította azt, hogy a hit az ő részükről is elég az Istennel való kapcsolatra és békességre. Isten nem irányítható. Isten nincs kényszer alatt. Ő szabadon tette. És mit mond Péter? Ezt, amit olvastam. Mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Azt mondom, ez egy objektív érvelés, de egy tapasztalati érvelés, ami a tapasztalatokon nyugvó objektív érvelés. Szó sincs itt arról, hogy Péter azt mondaná fejét vakarászva, hogy én testvérek azt gondolom, hanem azt mondja Péter, az Isten az eseményeken keresztül erről beszél. Így ad bizonyságot nekünk. Kicsit számunkra talán idegen ez, de mégis lehet a tapasztalati érv is objektív. És akkor föláll egy másik apostol, Jakab, aki Péter tapasztalatokon nyugvó objektív érvelését alátámasztja egy igei érveléssel. Mert elővesz az Ószövetségből egy idézetet, ami pontosan arról beszél, hogy Isten megépíti az ő népét, hitre segíti az ő népét, és azt mondja, ebbe a hitbe be fog avatni pogányokat is. Ámosz próféta könyvéből idéz egy igét, egy ige szakaszt Jakab apostol. És amikor halljuk az ő érvelését, akkor ott van egy tapasztalatoktól független igei érvelés, ami egy profécia. Megépül majd Dávid sátora újra, a hívők közössége, és prédikáltatni fog ez a pogányoknak is, akik szintén hinni fognak. Megkérdezhetnénk, hogyha Jakab Péter érvelését húzza alá, akkor miért tesz mégis valamiféle igát a pogány keresztjének nyakába? Hiszen ha figyeltetek, akkor azt mondja Jakab, rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Hát most nem azért jöttek ezek a testvérek, hogy ne legyen a törvénynek szerepe? És Jakab azt mondja, hogy nincs szerepe a törvénynek. És itt mégis négy dolgot is fölhoz, amire azt mondja, tartózkodjanak. Fontos testvérek az, hogy lássuk, hogy Jakab egyfelől nem arról beszél, hogy ezek a felsorolt dolgok a hitre jutott testvérek üdvösségéhez szükségesek. Az érvelésében azt mondja, megtérhetnek a pogányok is, igazságra juthatnak a Jézus Krisztusba vetett hit által. De ennek a hitnek kell, hogy következménye legyen. És hol lehet ezt a következményt meglátni és mérni? Mik legyenek azok a dolgok, amikre intjük és figyelmeztetjük őket, hogyha hisznek, akkor ezektől tartózkodjanak? Tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól. Barnabás tudta, hogy ezeket az embereket az a közeg és környezet fogja majd kísérteni, ahonnan kijöttek. És azt mondja, ha megtértetek, Krisztushoz tértetek, foglalkozzatok Krisztussal, és tartózkodjatok attól, amiből Krisztus kihozott benneteket. Tartózkodjanak a paráznaságtól. Az akkori görög közerkölcsben a paráznaság egy teljesen bevett dolog volt. A görögök nyitott házasságokban éltek. Az emberek nagy többségének volt szeretője, és ebben nem tartottak semmi problémát. Barnabásnak erő tudomása volt, és tudta, hogy ezeket a hívőket ugyanúgy kísérteni fogja, hogy noha Krisztushoz tértek, de éljék a közerkölcs szerint elfogadott szabados életmódot. És mit mond Barnabás? Figyelmeztessük őket, hogy a Szent Istennel kapcsolatba kerültek Jézus Krisztus által, az ő életük is szent kell, hogy legyen. És azt mondja, tartózkodjanak a fulvaholt állattól és a vértől. Sokféle magyarázat van ezzel kapcsolatban. Mózes első könyvének 9. fejezetében olvasunk arról, hogy Isten az özönvíz után szövetséget köt az emberiséggel. Nem a zsidósággal, hanem az emberiséggel, akit ott akkor Noé és az ő családja képvisel. És Isten azt rendeli el, hogy az emberek megölhetik az állatokat, ehetnek azoknak a húsából, ehetnek növényeket, de azt rendeli el Isten, hogy a megfulladt állatoktól tartózkodjanak, és tartózkodjanak a vérnek a megevésétől is. Az fontos dolog, hogy itt olyan dolgokra figyelmeztették még a pogányok közül megtért atyafiakat, amiket Isten általánosan rendelt el annak idejében az emberiség számára. Ma már túl messze vagyunk ezektől az eseményektől ahhoz, hogy vissza tudjunk következtetni arra, hogy pusztán erre célzott-e Jakab, vagy netalántán az akkori pogány kultuszoknak volt valami olyan része és alkotó eleme, amikre ez válasz lehetett. Mindenesetre érvelésében nagyon fontos meglátnunk azt, hogy nem az üdvössége kapcsolja össze ezeket a dolgokat, hanem azt mondja, hogy ha hisznek, akkor ezektől a dolgoktól tartózkodjanak. És ezzel Jakab egyszer s mindenkorra helyre is teszi a törvénynek a szerepét a hívő emberek életébe. Mert a törvény nem dobjuk ki, nem mondjuk azt, hogy a törvény felesleges, az Ószövetség leírandó, túlléptünk volna rajta, hanem mit tanítunk? Isten törvénye, de különösképpen is a 10 parancsolat, eligazít bennünket hívő embereket arra nézve, hogy hogyan járjunk hitben. Nem az üdvösségre vezet el bennünket, mi nem ezért élünk a törvényeknek megfelelően, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez kedves Isten előtt. Ez az, ami kedves az Isten előtt. S ha hiszünk, akkor ezeket a dolgokat komolyan kell vennünk. Testvérek, ez az első keresztjén konfliktus, vita, hitvita, ha úgy tetszik, Isten igéjének alapjain talál megoldást. Mert Isten igéje az egyetlen olyan mérték, amelyen Isten népe minden időben tájékozódhat, és amire építhetjük a mi életünket. Azt olvassuk, hogy ezzel a végzéssel indul vissza Pál és Barnabás, és kapnak még két testvért, Szílászt és Barsabbást, az ottani testvérek közül, hogy megerősítsék az üzenetet, amit visznek Jeruzsálemből. Ott és akkor helyi szinten megoldódott ez a vita, de tudjuk, hogy a későbbiekben, egészen mind máig, újra és újra probléma az, hogy mit tanítunk az üdvösséggel kapcsolatosan. Kedves testvéreim, mindazokkal, akik tanítják azt, hogy az üdvösség a Jézus Krisztusba vetett hitáltal van, hogy az üdvösség Jézus Krisztus által, és egyedül csak ő általa van, egyet értünk az üdvösség kérdése felől. De ha valaki azt mondja, szükséges ehhez, a mi üdvösségünk érdekébe hozzátennünk ezt vagy azt, azzal vitázunk. Mondd, te mit gondolsz az üdvösségről? A keresztényeket ma nagyon veszélyezteti az, hogy mi azt gondoljuk az üdvösségről, hogy általunk elérhető, és nem baj, ha mellette hiszünk is egy kicsit Jézus Krisztusban. Mintha átfordultak volna a dolgok. A legtöbb keresztény úgy gondolja, hogy az üdvösség az erkölcs útján elérhető. És ha szép és rendes életet élek, az az Istent meghatja, és kitárja előttem az üdvösség ajtaját. És ha még azt is el tudom mondani, hogy kicsit hittem Jézus Krisztusban, akkor bizonnyal nem lehet semmi baj. Testvérek, az üdvösség ma is Jézus Krisztus által van. Az ő belé vetett hit az, ami bennünket az üdvösség felé segít és visz. És amit hiszünk, az szabja meg azt, amit cselekszünk. Adja Isten, hogy tisztázódhasson előttünk és bennünk az, mit hiszünk. Mert az majd meg fogja határozni azt, hogy mit teszünk. És ha nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy mit hiszünk a saját üdvösségünkről, ha ez a mi hitünk az üdvösségünkről nem Jézus Krisztuson nyugszik, testvérek, akkor legyen a szívünkben nyugtalanság, és kezdjük el keresni erre a megoldást, Isten igéjén tájékozódva, akik pedig hiszünk az igének, erősödjünk a mi hitünkben azáltal is, hogy ide járulunk az asztalhoz, ahol jelek vannak és jegyek vannak, amelyek a hívő embert erősítik a hitükben. Hiszen ezek a jegyek Jézus Krisztusról, az ő kereszthaláláról szólnak, a mi üdvösségünk titkáról szólnak. Nem arról, amit mi teszünk, hanem arról, amit Jézus tett azért, hogy mi üdvösségre kerülhessünk. Legyen övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, válaszoljunk Isten igéjére, és az imádságra készülve a 305. dicséretünknek énekeljük az első, valamint a negyedik versét. A 305. dicséretünknek énekeljük tehát az első és negyedik versét, álmélkodással csodáljuk.
Véghetetlen szerelme,
helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy bennünket is eligazítasz a régmúlt eseményeken keresztül az üdvösségre vezető úttal kapcsolatosan. Te látod, milyen sokféle gondolatunk van az üdvösségről, és te látod azt is, hogy sokszor nem zavartatjuk magunkat, hogyha a te igéd másról beszél. Köszönjük, hogy most te vagy az, aki el szeretné bennünket gondolkoztatni és csendesíteni, és arra kényszeríteni, hogy elgondolkozzunk e kérdés felől. Ne hagyj bennünket nyugodni, amíg meg nem értjük, és meg nem hajolunk a te igéd tanítása előtt. Köszönjük neked a kijelentést, a szentírást, ami a te beszéded, a te igéd, és amely elégséges arra, hogy mi azon tájékozódjunk és eligazodjunk az élete legfontosabb kérdését is illetően. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor olyan jelentéktelen kérdésekben olyan nagy hévvel, elutasítással vagy szeretetlenül tudunk vitázni egymással, és miközben sokkal nagyobb kérdések felül eligazítasz bennünket, azokra nézve pedig süketek és vakok vagyunk. Nyisd meg a mi szemünket, és nyugtalanítsál, ha nem azon az úton próbálunk hozzád közeledni, amelyet te megnyitottál az Úr Jézus Krisztus által. De dicsőítünk téged, akik megértettük Jézus Krisztus titkát, azért, hogy kegyelmesen, igéd és szent lelked által, ami elménket és szívünket megnyitottad, hogy megértsük azt, hogy az üdvösségünkre nézve minden a te fiadban, Jézus Krisztusban van elrejtve. És dicsőítünk téged egyszer, mint azért is, hogy eligazítasz bennünket, hogy nekünk hívő embereknek hogyan kell élnünk a te tetszésed szerinte világban. Ezért magasztalunk téged a te törvényedért, kijelentett igazságaidért, amelyeken keresztül tanítasz bennünket a szent és neked tetsző életre. Segíts, hogy ebben járhassunk szüntelen hálaadással, és így szolgálhassuk a te dicsőségedet életünkben, s majdan halálunkban is. Amen.